Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, beszélgető társam pedig itt a stúdióban Szántó András gasztronómus. Szervusz András, köszönöm, hogy itt vagy.
Szervusz, köszönöm én is a meghívást.
Négy kötettel érkeztél, de most csak egy kötetről fogunk tudni beszélgetni, ez pedig a Hentes címet viseli, és miután te olyan gasztronómus vagy, aki azt elmondtad nekem kint, hogy inkább enni szeretsz és írni, úgyhogy nem a főzés a te asztalod, viszont azért nagyon-nagyon sokat foglalkozol azoknak a régi történeti emlékeknek a fölkutatásával és leírásával, és ennek lett a gyümölcse ez a kötet, ami előttünk van, és a Hentes címet viseli. Melyik időszakot öleli fel ez a kutatás, vagy ez a kis dolgozat?
Ez elsősorban a 20. század elejét, első felét öleli fel, talán a 30-as évekig, de elsősorban az izgatott, és a könyvsorozatot is főleg ez inspirálta, hogy Pesti Alakok címmel megírjam azokat az embereket, és azokat a mesterségeket, és mestereket, cégeket, akikről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, pedig elég sokat tettek a városért, Pestért, és talán az országért is. Az egyik ilyen a Hentes lett, ami nyilván ott kezdődik, hogy voltak vágóhidak, sajnos az is már múlt időben, és akit kiválasztottam, főhentest, Tepesi Frigyest, annak meg személyes okai voltak.
Mert hogy?
Mert ismertem az unokáját a nagymesternek, Szepesi Géza muzeológust, és sokat beszélgettünk erről, és rám bízott olyan kéziratokat, amiben ő összeírta a hajdani szepesi húsgyárnak, húsüzemnek a receptjeit, meg a nagypapa történeteit. A nagypapa megalapította ezt a húsgyárat a Ranolder utcában, 9. kerületben. Aztán, amikor megunta a 10-es évek végén, akkor eladta, illetve nem eladta, hanem a család vitte tovább, és ő megvette a Baros kávéházat, és akkor ott...
Egy könnyebbre váltott.
Azt hitte, hogy könnyebb, de hát azért egy ekkora kávéház, ilyen nagy üzem vezetése elég munkás volt.
Egyértelműen mondhatjuk akkor, hogy a Szepesi Frigyes az egy emblematikus figurája volt a budapesti hús életnek?
Én biztos vagyok benne, hogy az volt. Az, hogy ma nem emlékszik rá senki.
Az a mi bajunk.
Az a mi bajunk, de nagyon sok érdekes dolgot csinált, nagyon sok olyan húsipari receptje van, ami mérföldkő lehetett, és az lehetne ma is a henteseknek, ha valakit érdekelne. És hát főleg a szepesi virsli, ugye, amit róla neveztek el, és a 10-es években Európában, Párizs, London, nagyvárosokban rendszeresen lehetett vásárolni, kapni, és nagyon népszerű volt. Az ő speciális kis rövid virsli egyébként állítólag Karinthy Frigyes sem volt hajlandó rántottá tenni rendes virslivel, csak szepesi virslivel.
És ezt a szepesi virslit akkor exportálták, tehát akkor egész Európában lehetett. Ez hogy nézett ki? Azt mondtad, hogy kis pici volt, és mutattad
Kecskemi,
is, tehát
igen.
Ilyen 10-13 cm hosszúságú virslik voltak?
Ilyen 8, inkább 8-10 centis virslik. A kecskeméti konzervgyárral kötött szerződést a szepesi úr, és ott tették üvegekbe, ott konzerválták neki, aztán szepesi címkével vitték külföldre. De érdekes, hogy találtam olyan papírládát, ami a 80-as évekből, amit itt a Vágóhídon csináltak, és szepesi virsli feliratú volt. Tehát akkor még itt is csináltak szepesi virslit, és azt abba szállították, exportálták. Nem tudom, hova lett.
Egyébként ennyi. A szepesi virsli receptje az elérhető? Tehát bármikor lehetne reprodukálni?
Lehetne, mert Bitter János meg sokan írtak olyan húsipari szakkönyveket a múlt század elején, amikben benne van a szepesi virsli receptje, nem különösebb, kicsit csípős virsli, nagyon finom lehetett. A lényeg az, hogy húsból készült, meg szójából, meg egyéb pótanyagokból.
Mit tette Szepesi Frigyes nagyjá? Mondjuk most a húsvonalon, aztán majd a kávéházi vonalról is fogunk beszélgetni. Ő alapvetően akkor végzettségét tekintve egy hentes ember volt?
Hentes ember volt. És a családja a Felvidékről számolott, tehát Szepességből. De az, hogy azért lette Szepesi Frigyes, abban nem vagyok biztos, mert előtte valamilyen német neve volt, német származású családból származott, ügyvédek is voltak ott Igló környékén, szepesiek, és hát nagyjá az ambíciója tette, hogy jót akar csinálni, és a legjobban megcsinálni azt, amihez kezdett.
Neki volt itt Pesten külön, bár most a rezidenciát, azt most a munka szempontjából értem, tehát nem is vágóhídja, hanem feldolgozó üzeme?
Feldolgozó üzeme, a Ranolder utcában vett egy kis házat, és azt bővítgette olyan nagyjá, hogy a végén már a ház mögött ilyen kétemeletes gyárépület állt, azt hiszem a képen lehet is látni a szélét, ami a könyvben van, és 300-nál több embert foglalkoztatott fénykorában.
De hát akkor nagyon nagy háznak kellett lennie.
A gyár az egy többemeletes épület volt. Igen, meg nagy gyárterület.
Ott is vágtak ebben a gyárban?
Nem nagyon vágtak, ők a Vágóhídon vágattak. A vágóhidak akkor úgy működtek, beszéljünk erről?
De, abszolút,
a vágóhidak
persze.
Akkor úgy működtek, hogy például a vágóhidon 38 vágócsarnok volt. Egy vágócsarnoknak saját személyzete volt, tehát vágó emberekkel, hentesekkel, mészárosokkal, böllérekkel, nem tudom, hogy hívták akkor éppen, meg kisegítő emberekkel, és ezt lehetett kibérelni a vágóhidtól. Tehát valaki kibérelte, mondjuk a Szepesi úr, akkor pár napig, vagy egy hétig, vagy egy hónapig csak ő neki vágtak ott. Ő hozatta föl az állatokat vidékről, a termelőktől, és akkor ott vágatott.
Ez a csapat akkor mindig egy embernek dolgozott? Ez
hát
esetben
aki kibérelte, akkor azt csinálták. Így ki lehetett bérelni például a kóser húsvágásra is, a kóser hentesek innen kaptak.
Hát a zsidó hentesek ide. Akkor úgy dolgoztak.
Akkor úgy dolgoztak, hogy ott közösen összeálltak.
Azt lehet tudni, vagy legalábbis foglalkozol a dolgozatodban azzal, hogy az állatállomány az honnan érkezett? Mert ugye mondhatjuk, hogy persze mindenhonnan, de hát azért mégiscsak bizonyára voltak nagyon nagy tenyész telepek, ahol ezeket a disznókat, marhákat fölnevelték.
Természetesen voltak ebben a könyvben, nem esik szó róla, de később kívánok írni arról, hogy 1881-ben és 87-ben már megalakultak Magyarországon a mezőgazdasági szövetkezetek, és a mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom olyan erős volt egészen az utóbbi időkig, ami példaértékű volt, és tudta szolgáltatni nagy mennyiségben az állatállományt. 2004-ben írtam egy dolgozatot már marketingesként az Európai Uniós csatlakozásról, és ott átnéztem, hogy mekkora a magyar állatállomány, és még akkor is eszméletlen nagy volt.
Közben belelapoztam a könyvbe, és itt a közepet állt, itt van egy olyan felsorolás, amelyik Szepesi Géza és a nagyapa a Szepesi gyár mindenkori repertoárját és kínálatát Igen. sorolja föl.
Több oldalon keresztül.
És 241 féle termék. Ez
csak
hihetetlen.
Igen.
Ez hihetetlen. És külön például ott vannak a nyersen ehető száraz kolbászok, aztán ott vannak a felvágott félék, a májas felvágott áruk, a véres hurkák, a főzni és sütni való kolbászok, aztán a különféle szalonnafélék és zsírfélék, 241 tétel, vajh ebből mennyi állná meg most a helyét a piacon?
Hát abban a minőségben mindegyik megállná a helyét. Én nekem baromi nagy szerencsém van, hogy Pest-Lőrincen lakom, mert ott van a város legjobb hentese, és annál kapok ilyen ízű és ilyen feldolgozottságú termékeket. Egyébként ami ott fel van sorolva, nyilván nem egyszerre gyártották, Persze. hanem megrendelés szerint folyamatosan felváltva, de ezt mind, amikor írtam a listát, akkor mindegyiknél elgondolkodtam, hogy hú, de jó lehet, és de megenném.
Hát ha csak a szalámiknál egy picit megidőzünk, ugye itt van a horvát szalámi, aztán az orosz szalámi, ízletes fokhagymás, aztán a holland szalámi, német szalámi, milánói szalámi, külön olasz szalámi, svájci szalámi, pesti, és ez már a virslik. Tehát valóban Európa leképeződött itt különféle. Ugye hát ez azért is érdekes, mert hogy ugye Európában, különösen Közép-Európában a szlovák és a magyar használ paprikát. Tehát ha megnézzük, a Igen. környező országok, azok paprika nélkül készítik el ezeket a kolbászokat, vagy a szalámikat. Fehérek, nálunk pedig pirosak Igen. a paprikától.
A jó szaláminak nem feltétele a paprika, más ízesítése feltétele, de azt nyilvánvaló, és tudjuk, hogy Pesten, Magyarországon az olasz szalámisok kezdték el a szalámi termelést, és Király utcában volt például az első nagyobb szalámi, aztán a Dodzi, Rákos palotán, és így tovább. És hát ma is nagyon jó szalámikat lehet kapni, ott, ahol én vásárolok, a más nagy nevűeket nem nagyon szoktam venni.
Ugye azt említetted a beszélgetés elején, hogy nagyon sok anyagot, emléket kaptál az unokától.
Igen.
Azt lehet tudni, hogy a Frigyes, vagyis a nagypapa, a Szepesi Frigyes, ő tanított, oktatott? Vagy volt erre neki hajlandósága, vagy irányultsága, amelyik azt mondatta vele, hogy át kell adni a tudást a fiatalabb generációnak?
Természetesen volt. Ezek a régi nagymesterek, ezek bele voltak szerelmesedve abba, hogy továbbadják a tudásukat. De mivel nem iskolákban tanítottak, nem volt hentesipari szakiskola, ahol ő tanított volna, ezért inasokat neveltek. Nagyon sok fiatalt vett fel a gyárba, aki a szakmát meg akarta tanulni, és még azokat utána is segítette, hogy amikor felszabadultak, akkor külföldre mehessenek, ahogy régen divat volt a felszabadult inasok, a mesterek mentek tanulmányútra, tapasztalatcserére, és itt ott egy-két hónapig dolgoztak bécsi meg német mestereknél, hogy mást is megtanuljanak. De visszatérve a szalámikra, a szalámi Magyarország egyik címere lett, ugye a pik meg herc szalámi, és nem tudom, hogy most vannak-e még, meg hol vannak, de nagyon jó ízük volt, és nagyon speciális szalámikat csináltak. A Szepesi Frigyes gyárában is csináltak sajátos szalámikat, de van például benne a könyvben egy orosz recept, amit ő, mivel katona volt az első világháborúban, a hadszín téren egy orosz hadifogoly tiszttől tanult meg, és utána gyártott a gyárában. Úgyhogy ilyen,
miért váltott Szepesi Frigyes? Aztán fordult a kávéházi lét felé.
Hát lehet, hogy már nem bírta annyira a zsírszagot, ez nagyon hülyén hangzik, de az a lényeg, hogy kezdte megunni a húsgyártást, és vásárolt egy-két vendéglőt. Vásárolt egy kis vendéglőt az Erzsébet téren, az aztán hamar tönkrement, de jól működött, amíg működött, és megvette a Baross kávéházat, amit aztán rendesen felfuttatott, és nagyon
ez az működött. Épület ma is megvan.
Ez az épület ma is megvan.
Hol van pontosan?
A József körút és Krúdi utca sarka közel a Baross utcához, egy olyan épület, aminek a homlokzata egy kis térre néz, a tér pedig belefut a Baross utca körút kereszteződésbe. Tehát még ma is ugyanúgy áll, ma is ugyanolyan jó lehetne, és nagyon híres volt a kávé, a saját speciális kávéfőzőt alkalmazott, meg kávéfőző embert, meg ő hozatta a kávét, de nagyon sok érdekes ember, író, költők, meg főleg a Nemzeti Színház színészei megfordultak ott, és például Bajor Gizinek, Csortos Gyulának saját speciális ételei voltak, amit csak a Szepesi úr csinált, és ezért is jártak oda.
Tehát a kávéházat nem úgy kell elképzelni, hogy beültek az emberek egy kávéra, hanem ott egy étterem volt. És gondolom Szepesi úr azért vitte a saját termékeit, a saját
csak a
kreációját,
saját
úgy van.
De sok helyen Pesten az ő termékeit árulták, például a Pannonia szálló, régi Nemzeti Színház mellett a Rákóczi úton, Glückfrigyes szállodája, ott csak Szepesi termékeket árusítottak.
Miután a Szepesi Frigyes ugye átnyergelt egy kicsit a kávéházi világba, a Szepesi gyárat a Szepesi család vitte tovább?
A család vitte tovább, egyrészt a felesége, és a gyerekei nem vitték tovább, mert az egyik gyereke, a Ferenc, az katonatiszt lett, és annak a fia volt az a Szepesi Géza, akit én személyesen ismertem, ő is katona lett, de tehát annyira nem akarta a család tovább vinni, a feleség vitte még egy darabig, aztán feladták az egészet a 30-as évek közepén.
Ugye ez a könyv azon túl, hogy a szepesiekről is szól, nagyon sok receptet is tartalmaz.
Igen.
Gondolom a teljesség igénye nélkül, hiszen mondjuk azt a 241 fajta tért ennek a receptjén nem lehetett
nem
leírni.
Nem is kaptam annyit az unokától, csak egy néhányat, de azokból beletettem.
Amikor ezen a könyvben, ezen az anyagon dolgoztál, mi volt számodra a legszívmelengetőbb, vagy a legérdekesebb olyan történet, amelyik Szepesi Frigyeshez köthető?
Hát sok minden volt. A Baross Kávéház története az egyik például, mikor Karinti Frigyes és Kosztolányi, szóval abban a kávéházban járt a Zoli Bohóc, akit nagyon sokan megírtak, nagyon sokan emlegettek, egy nagyon kedves kis bohóc, törpe volt, tehát kis növésű volt, és viszont artistaként bejárta a félvilágot. És a Karinti és a Kosztolányi összesúgtak, hogy majd jól megtréfálják a Zoli Bohócot, és szóval megkérték, hogy játszon el kint az utcán egy jelenetet, állítson meg egy hölgyet, ők meg ott vihogtak a kirakat mögött. A Zoli Bohóc, mivel kis termetű volt, törpe volt, megállította a hölgyet, és hát elkezdett sírni az utcán. A hölgy megállt, hogy mi baj, kisfiam, segített. Hát igen, igen, és mi a baj? Hát nem tudok pisilni. De hát mit kéne csinálni? Hát nincs itt az anyukám, tetszene segíteni, és akkor a néni megpisiltett az Zoli Bohócot, és akkor meglátta a szerszámát, akkor majd hanyat esett, és a Karintéknek eszméletlenül vihogtak, majd szétverték a kirakatüveget, hogy ilyen tréfákat csináltak, ilyesmit naponta volt a csortossal, és gyakran megtréfálták, és ezekből a történetekből néhányat én megkaptam a életet.
Blaha Lujza miért járt oda? Mit szeretett ott?
Ő a libamáj pástétomot.
Jó ízlése volt.
Jó ízlése volt, igen. De akkor nem egyszerű libamáj volt, inkább ilyen, ma úgy mondanám, libamáj parfé, tehát ízesítve, fűszerezve, nagyon jól elkészítve. Ő aszpikban is szerette, meg aszpik nélkül is, de jó ízlése volt. Egyébként Szepesi úr az egyik első hentes volt, amikor a nagycsarnokot felavatták, a Vámház körültő nagycsarnokot, és az egyik első bérlő volt, a másik a Brauch, őről is írunk ebben, szintén ferencvárosi nagy húsgyáros, és utána részt vett külföldi, bécsi meg nürnbergi, müncheni kávéházakban bemutatókat tartott, mert meghívták. És ő bejárta fél Európát a Szepesőr, és nagyon sok receptet gyűjtött a németektől, franciáktól, és azokat próbálta itt alkalmazni és magyarítani is.
Szántó András volt a vendégem, sajnos lejárt az időnk, de legalább egy kicsi felütéssel belepillantottuk a 20. század első éveinek a történetébe, már ami a hentességet vagy a húsokat illeti. Egyébként hát ugye ez a most már a 6. vagy 7. könyved a Pesti Alakok.
5. van nyomdában.
Igen, nyomda, Pesti Alakok.
Azért annyira gyors nem vagyok, karantén
rengeteg időd van, és tudsz írni. Egyébként pedig már kiválasztottam a következőt, amelyikről beszélgetni fogunk, vagy mesélni fogsz majd. Ez pedig a cukrászok, hódolat a cukrászoknak.
Örömmel.
Egy következő alkalommal. Köszönöm szépen, Szántó András volt a vendégem.